Hartok Rádió Budapest, 19 óra 15 perc. Barátságos bölcsességek. A Gordiusz műhely műsorában Gyulay József professzor mesél életéről, munkájáról.
Hódmezővásárhelyen a Calvin tér 2 nevű házban születtem, otthon, háznál. Édesapám bankember volt a Népbankban, édesanyám pedig self-made man módjára egy baromfi tojás export cégnek volt asszonylétére a menedzsere. Édesanyám félegyházi, édesapám meg Gyulán született. És vásárhelyen találkoztak, éltünk tulajdonképpen nagyon jól. Az én fiatal gyerekkoromra édesapám egyik aglegény bátyja hagyta nagyon rajta az új lenyomatát, akinek kerékpár szereldéje volt Budapesten, úgyhogy 3 éves koromtól minden 2 évben kaptam egy biciklit. Tőle kaptam a Märklin játékot és egy csomó ilyen technikai műszaki játékokat. Ugye én 33-ban születvén a háború előtt már eléggé, hogy is mondjam, iskolás gyerek voltam. Pontosan Magyarország hadba lépése körül kerültem gimnáziumba, Hódmezővásárhelyen. Édesapámot rendszeresen elvitték a délvidéki, erdélyi, stb. Visszatért részekre. Utoljára azonban 42 nyarán vitték ki, és a Donkanyarban január 13-án meghalt. Magunkra maradtunk anyámmal, aki nagyon különleges asszony volt. Cégét hadiüzemé nyilvánították, honvédségi szállító lett, és nagyon, hát hogy mondjam, egy munkásasszony ott hagyta önkényesen egy kicsit több keresetér a céget, és hadbíróság elé akart az őrnagy állítani. Édesanyám a védelmére kelt, mire őt akarták hadbíróság elé állítani, de végül is a munkahely elvesztésével megúszta. Nem volt könnyű ilyen özvegyi és árvajáradékból létezni, de édesanyám előzetesen olyan jól keresett, hogy jelentős raktárkészlettel rendelkeztünk, ami 1946-47-ig kitartott. Eladtunk hol egy szőnyeget, hol ezt, hol azt, és megvoltunk aránylag. Látta, hogy már ez nem megy így tovább. 40-valány évesen kitanulta a fényképészetet, és egy éven belül ő lett Vásárhely egyik legjobb fényképész. A vége persze az lett, hogy bekényszerítették egy szövetkezetbe, kisütötték, ugye, hogy a mi műtermünkben nyitják meg a szövetkezetet, és ezek után tették fel édesanyámnak a kérdést, belépe vagy sem. Szegény sírt, de hát végül is nyugdíjas koráig ő ott megvolt. Én a Vásárhelyi gimnáziumba kerültem 43-44-ben. 8 osztályos volt akkor a Bethlen Gábor református gimnázium, és nagyszerű tanárokat kaptam. Ja, még azért a gyerekkoromhoz hozzátartozik a nyelvtudás. 3 éves koromig volt egy osztrák nevelőnőm, akitől németül tanultam meg. Angolul pedig 5-6 éves koromban kezdtem tanulni azért, mert a Szegedi Egyetem angol lektorátus vezetőnője egy londoni asszony nem merte hallgatni otthon az angol rádiót, és hozzánk járt rádiót hallgatni, és hát elég természetes lett, hogy akkor engem is tanít angolra. Az iskola a legnagyobb nyomot, vagy a legérdekesebb történeteket számomra az a Mátyás Sándor jelentette, aki Németh László égető eszterében Bózsó Sándor néven szerepel. Ő egy fantasztikus ember volt. Rendszeresen elmesélem, hogy milyen hihetetlen leleményes módon tett például engem helyre. A gimnáziumban én ott az angol órákon bennültem, de hát igaziból nem csináltam semmit, néha úgy obligát módon egy-két szót megkérdezett tőlem, és a School Post nevű angol újságnak egy számában volt valamilyen építészeti szakcikk, az volt a házi feladat, és a következő órán megkérdez tőlem valami szót. Én vagy nem tudtam, vagy szinonimát mondtam, de ő egy pillanat alatt észrevette, hogy én bele sem néztem. odahúzta elém a tanári széket, és kikérdezte tőlem a szavakat. Természetesen vagy nem tudtam, vagy szinonimát mondtam, szóval magyarán, hogy mi akkor mondtuk, bezúgatott. És mondja nekem a végén, hogy Jóska fiam, mutasd a szótárfüzetedet. Hát, tanár úr, tetszik tudni, hogy nekem nincs szótárfüzetem. Én most belátom, hogy nagyot hibáztam, de hát ez van. Jóska fiam, mától fogva szótárt vezetsz. És én pimaszul megkérdeztem, mit írok bele. Minden szót, amit tudsz. És ezzel érettségig teljesen helyretett oldalszám kellett a szavakat írnom, amikor a többiek 10-20 szóval megúszták. Ez a gyerekkorom. Én 1951-ben érettségiztem, de azt megelőzően mindenféle dolgot akartam csinálni. Vásárhelyen én voltam a 111-es erőcserkész csapat utolsó titkára. Ez egy regős cserkész csapat volt, egyértelmű volt, hogy 100-150 népdalt úgy kapásból kellett tudni, több verszakkal táncoltunk. Rábai Miklós tanított bennünket még Békés Csabai tanárként táncolni. Hát én ma is szívesen táncolok csürdöngölőt, vagy egy... Igen. Szóval... Gondoltam egyházi pályára is, de aztán azért az elmúlt, mert voltak azért ettől eltérítő szép lányok, úgyhogy ez azért elég hamar elmúlt. Gyerekkoromtól kezdve zongoráztam. Valamikor úgy 14-15 éves korom táján, amikor már a későbbi profi zenész barátaim, például Antal Imre már jártak be Hódmezővásárhelyről Szegedre a konzervatóriumba zongorát tanulni, őnekik egyszer leírtam egy kompozíciót, valamilyen posztlisztiánus rapszódia féle volt, bevitték, és Szatmári Géza bácsinak, a zeneszerzés tanárnak megmutatták, és hát engem is elkapott a gépszi, és attól fogva rendszeresen jártam be velük Szegedre a konzervatóriumba a zeneszerzés tanulni.
Hivatalosan?
A gimnáziumból elengedtek hetenként kétszer-háromszor bennünket, és akkor együtt az egész konzervatorista társaság a déli vonattal bementünk, és akkor estig Szegeden voltunk, és így ment az utolsó három évem a gimnáziumban. Közben voltak növendékhangversenyek, szóval eléggé elkapott a lelkesedés. Bár nem voltam teljesen meggyőződve a tehetségem felül, úgy éreztem, hogy azokat a darabokat, amit ugye más dicsér, de aki ennyire tud zongorázni, mint én, az improvizál ilyen darabokat.
Egyházi pályára nem ment, mondta az okot. Zenei pályára nem ment, mondta az okot. Képzőművész sem lett, bár nem indokolta, és aztán végül fizikus lett.
A dolog úgy történt, hogy Szegeden volt egy Jónás Ernő nevű zeneszerző növendéké folyamtársam, aki később a brüsszeli rádió zeneintendánsaként mehetett nyugdíjba. Jónás Ernő mondta, hogy azért nem jó nekünk itt Szegeden, koncerthallgatás meg egyéb dolgok miatt mégis fel kellene kerülnünk valahol a Liszt Ferenc Zeneakadémiára. Hát mondom, igen, de hát nem tettünk semmit ennek érdekében. Mondja, hogy neki van valami olyan kapcsolata, hogy becsempésznék a papírjainkat a fölvételi vizsgáztatandók közé. Hát mondom, jó legyen. Valóban, be is hívnak engem. Csodálkoztam, hogy Jónás Ernő nincs ott. Sokat nem kérdeztek, csak nézték a kottáimat, aztán nem tudom, moduláljak fizdurból, deszdurba, tudom én, szóval zongora mellett, ilyesmiket kellett csinálni. Hazajövök, és egy vagy két hét múlva jön a papír, hogy fölvettek. A tanárom a nyári időszakban is dolgoztatott, elmentem hozzá órára, hogy most egy nagy lélegzetet veszek, és bevallom, hogy hűtlen vagyok. Azzal kezdi a tanárom, hogy képzeld, ez a piszok Jónás Ernő el akart menni a Zeneakadémiára, de én megneszeltem, úgyhogy el sem mert menni fölvételre. És akkor nem mertem előállni azzal. Úgyhogy kitaláltam, hogy a nagy szerelmem, jelenlegi feleségem Szegeden van, és hogyha én elmegyek Pestre, még akkor nem voltam biztos benne, hogy sikeres vagyok nála, úgyhogy ezt az indokot kitalálva mondtam, én maradok Szegeden. Írtam egy köszönő levelet a Zeneakadémiára, hogy nem megyek. Elkezdtük a tanulást, nagy különbség lett azonban. Amíg én gimi mellett jártam, addig teljesen rendben volt, hogy levizsgázok zenetörténetből, nem kellett órára járnom. Igen ám, de amikor főhivatású konzervatorista lettem, azt mondták, hogy tessék jönni órákra, és nincs fölmentés többé. És ugye egy ilyen konzervatóriumi órarend az olyan, hogy van délelőtt 2 óra, akkor 4 óra szünet. Nekem pénzem nem volt, szóba se jött, hogy én Szegeden lakást vagy albérletet vehessek. Ott ültem a parkokban még a jó időben. Ez volt egyfelől. Másfelől csináltam, az volt az egyetlen zenekari próbálkozásom, egy darabot, amire Szatmári Géza bácsi, aki nagyon félt német sváb származása miatt azokban a zsdánovi időkben, azt mondta, hogy ez előadhatatlan Magyarországon, ez olyan, mintha Hindemit csinálta volna, én soha nem hallottam Hindemit zenét akkoriban még, hát, hogy ez így nem jó, és akkor összevesztünk. Mondtam édesanyámnak, hogy én elmegyek orvosnak. Ott hagyom a zenei pályát. Azt mondja, biztos azért, mert hogy az Eszter leendő feleségem is oda ment. Mondom, akkor just sem megyek orvosnak, de visszamegyek Pestre a Zeneakadémiára, megpróbálom visszakönyörögni magam. Azt mondta, hogy pénzünk nincs, hogy utaz, írhatsz egy levelet. Írtam egy kérvényt, aminek a legvégére írtam egy olyan mondatot, hogy az, hogy már október vége van, szeretném, ha nem befolyásolná a Zeneakadémia döntését, mert a több éves szegedi tanulásom biztosan ír annyit, hogy 2 hónapot pótolni tudok. A tanulmányosztály vezetője fölhívta a szegedi konzervatórium igazgatónőjét, hogy van egy olyan gazember növendéketek, aki azt állítja, hogy olyan alacsony a színvonal nálatok, hogy 3 év alatt tanítotok annyit, mint Pesten 2 hónap alatt. Ezzel bezárult előttem a zenei pálya komplettül, mert világos volt, hogy innen is kirúgnak, onnan is kirúgnak, mehetek katonának. És akkor előjött a fizika. Osztályfőnököm, akinek egy nem nagyon sikeres zenész bátyja volt, az mindent elkövetett, hogy én ne legyek muzsikus. Elzavart fizika-matematika tanulmányi versenyekre, és elküldte kérdezés nélkül a szegedi TTK-ra a papírjaimat, hogyha mégis meggondolom magam.
Ezért volt valami affinitása, nem?
Hát persze. Mondtam, hogy mindenféle műszaki ajándékot kaptam én a nagybátyámtól. Többek között például a sztrókai könyveket. Van egy könyv, hogy Ember és a természet, amiben volt egy olyan táblázat, amelyik azt mutatta ki, hogy az ég és hő különböző anyagoknak mekkora. És ennek a táblázatnak természetesen a végén volt a hidrogén, a legnagyobb ég és hő, meg benzin, és a legelején volt lőpor. És én azt mondtam, ugye, mint hogy volt több kiló lőporom a háború után, ilyen valahol Európában os gyerek voltam egyértelműen, hogy miért nem lőporral hagyjuk az ottómotorokat, az autót? Tiszta marhaság, mi nem hőt akarunk, hanem feszítő erőt. Úgyhogy szereztem is egy repülőgép modellmotort. Az volt a szerencsém, hogy nem sikerült a gyújtást megoldanom. Szóval volt műszaki affinitásom. Szerettem a fizikát, és egy nagy lélegzettel elmentem a Szegedi Egyetemen. Ott nagyon nagy szerencsémre Szőkefalvi Nagy Béla professzor volt a dékán akkor. Kicsit csodálkoztak, hogy novemberben megjelenik itt egy fiatal, aztán elmesél itt valami féltékenységi történetet a tanárokról. De azt mondták, hogy ha egy erős fölvételi vizsgán úgy látják, hogy én januárban mindenből le tudok vizsgázni, akkor nem bánják. Hát a dolog jól is ment, ugye demonstrátor voltam, szóval benn dolgoztam már a fizika tanszéken 3. éves koromtól. Azt a fajta belső kényszerből eredő munkakedvet, amit az ember zenészként hitt magáról, az soha nem érdekelt, hogy én éhezni fogok, vagy nem. És azt mondtam, hogy ezt kell konvertálni a fizikára, és ez elég jól összejött. 62-64 ezekben az években. Nagyon frusztrált időszakba kerültem, mert azt láttam, hogy Szegeden a félvezető szakmában én nem tudom kifutni magam. Följártam ugyan a műszaki fizikai kutatóba, ott sokat segítettek nekem, de a dolog valahogy nem volt jó. A 60-as évek második felében indította a Színház és Filmtudományi Főiskola egy filmrendezői tanfolyamot már diplomásoknak, és azt mondtam, hogy én tudományos filmeket biztos fogok tudni csinálni. A feleségemnek nem tetszett az ötlet, hogy én Pestre költözzem, jó, hát akkor ezt ne csináljuk, de akkor lehetett először elmenni Afrikába tanítani. Megpályázunk egy gánai professzori állást. És amikor bementem Budó Ágostonnak, bejelentem ezt, akkor nagyon elkomorult, ő akkor nagy ember volt. Másnap Pesten, a harmadnap visszajön, és behívott, hogy Gyulai kartárs, ne menjenek Önök Afrikába, szereztem egy amerikai ösztöndíjat. Fogadókészséget nekem kellett keresnem, tehát írogattam az irodalom alapján embereknek Amerikába, és ez a Meyer válaszolt először, hogy mehetek. Azzal fogadott, hogy azt a témát, amit én megjelöltem, azt is csinálhatom, mert ő addig azt csinálta, de ő egy éve beleszeretett egy bizonyos ionimplantációnak nevezett újfajta eljárásba, amelyiknek a jövőjét kezdtük látni, hogy az egy valami nagyon fontos dologgá növi ki magát, és ő azt szeretné inkább, hogy ebbe kapcsolódjak én is bele. Hihetetlen szerencse volt, mert ez annyira új volt, és ottan egy problémán éppen, ahogy most szokták mondani, molyoltak. Én valahogy a szaktudástól nem elvakított ember. Leültem egy délután, és rájöttem, hogy mi a megoldás. Ezzel viszont szereztem nevet, úgyhogy 6 hét kintartózkodás után már megjelent az első cikk, ahol én első szerző voltam. 10 vagy 11 cikkkel jöttem haza egy év után. És itt szoktam elmondani, hogy Budó Ágoston, nagy szeretettel mondom, engem még a halálával is segített, tudnivik. Az utóda hazaparancsolt, nem engedett hosszabbítani, és ez oldott föl a szegedi kötelezettségem alól. Pál Lénárd, aki ezt a szakmát éppen el akarta indítani a KFK-iban, és pont keresett valakit, aki ért hozzá, véletlenül hazajöttem pont. Úgyhogy hívott oda, és hát egy életre szóló esélyt adott nekem, hogy itt Magyarországon csináljon meg azt, amit Amerikában elkezdtem. 2 alapvető eredményünk van. Az egyik átállította a szilícium kristályipart, másik pedig az ionimplantáció technológia. Nem akarom itt a rádióhallgatóknak nagyon részletesen mondani, de egy olyan trükköt találtunk ki 75-76-ban, amelyiket azóta is az egész világ használ. Tehát ma, ha vesz valaki egy integrált áramkört, akkor abban 2 lépést, vagy 3-at a 30 implantációs lépésből úgy csinálják, ahogy mi mondtuk. Egyébként még egy harmadik eredményünk van, ami szintén nagyon jó pofa. A katonai integrált áramköröket sugárállóság különbözteti meg a megbízhatóságon túl. 75-76-ban ennek a trükkje egy olyan eljárás volt, amelyiknél zafír kristályt, amit akkor már tudott az emberiség ilyen szép lapként is növeszteni, annak a tetejére lehetett egy vékony szilícium réteget leválasztani, és ebben próbált az emberiség integrált áramköröket csinálni. Nagyon rosszak voltak azok a kezdeti integrált áramkörök az zafíron lévő szilíciumban. Szoktam mondani, hogy az összes sikertelen kísérletet én végeztem el, mert próbáltam a szilíciumot megtanítani az zafíron nőni, és nem nagyon akart, és akkor az egyik doktorandusnak jutott eszébe, és ezt azért nemrégen tanulságként diákoknak is elmondtam, hogy az embernek nem szabad elmulasztania, megfordítva is megnézze a problémát. Ő neki jutott eszébe, és ez tényleg jó kristály lett, és ezzel egyből a kúszó szivárgási áramok tizedére lecsökkentek. És ez is egy kedves epizód. 84-ben a Usercraft Bob Wilson nevű munkatársát először engedték át a vasfüggénynek erre az oldalára. Én ott a KFK-iban találkoztam vele, és kérdeztem, mert akkora már ilyen sugárálló trükköket mást is kitalált az emberiség. Én is próbáltam itt budapesti munkatársaimmal új trükköket megvalósítani. És kérdeztem tőle, hogy csináljátok-e ezeket az új trükköket. És azt válaszolta, hogy a főnökség olyan elégedett a ti trükkötökkel, hogy nem engedsz semmiféle újítást. Hát eljutottunk ezzel a MÁVA nanotechnológiáig, amelyiknek azért van egy érdekes epizódja, ami kikívánkozik belőlem. A magyar fizikusok a 90-es évek elején azt mondták, hogy a Dubnai Intézet, amelyikre Magyarország sokat fizetett, hogy az nem kell nekünk, az csak viszi a pénzt, és a magyar részecske fizikusoknak a célja az a CERN-ben való részvétel, amit én se tagadtam, de szerencsére volt Magyarországnak egy külügyminisztere, akit Jeszenszky Gézának hívtak, és ő azt mondta, hogy csúnya dolog lenne az oroszoknak csak úgy hátat fordítani. Feldobott 150 ezer dollárt évente arra a célra, hogy a Dubnai Intézetben vásároljunk szolgáltatásokat, és ezzel járuljunk hozzá a megmaradásához. Én nekem az ionok okozta rácshibák eddigiekben is hobbim volt. Még valamikor a 70-es években javasoltam a Dubna akkori nagy főnökének, Florov akadémikusnak, a nagy energiájú ionoknak egy ilyen központját Dubnába kellene megcsinálni, mert az olyan költséges, hogy azt akár egy KFK-iban sem lehet. Akkor lesöpörtek. De jött ugye 91-92 Jeszenszky ajánlata, azt mondtam, hogy hát miért ne próbáljuk meg, hogy egy 200 megaelektronvoltos kriptonion az mit csinál a szilíciumban. Ugye senki nem tudja, hát megpályáztuk, és több éven keresztül ennek a pénznek kb. Harmadát az én csoportom kapta. De a dolog érdekes része az volt, hogy felszereltségünk hiányosságai, akkor már volt egy úgynevezett alagút mikroszkópunk, de nem volt vákuum lehetőség ezen a mikroszkópon, úgyhogy szilíciumot nem lehetett rajta vizsgálni, de grafitot igen. Egyik munkatársam, mikor ezeket a belsugárzott grafitokat betette ebbe a mikroszkópba, azt vette észre, hogy valamilyen szőrszálak vannak a felszínén. Először viccelődtünk, hogy ez mi lehet, aztán kiderült, hogy ezek az akkor nem régen felfedezett szénnanocsövek. Ez vitt el bennünket a szénnanocsövek világába. Aztán persze ez nem valami hatásos előállítási mód, bár nagyon érdekes fizikailag. Egy ion besugárzás az pikomásodpercek alatt lezajló folyamatokat jelent, és ez alatt a rövid idő alatt a grafitból meg tud nőni 20 mikron hosszú szőrszál nanocső, ami azt jelenti, hogy ez a kristályosodás valahol a hangsebességgel történik. És a hangsebességgel való kristályosodás az nem gyakori a természetben. Tehát ennek a vizsgálata érdekes lenne, de hát inkább olyan módokon csináljuk, ahogy a világ egyébként kilószámra gyártja ma már, vagy legalábbis 100 gram számra a nanocsöveket. Például most zártunk le egy olyan kutatást, amit a miniszterelnöki hivatal finanszírozott meg az akadémiánál, amikor is gázérzékelés, mesterséges szaglás című területen használtuk ezt föl. A mesterséges szaglás az nem arra szolgál, mint ugye tudva lévő, hogy a nagy Lorenzo Medici szagokat nem érzed, szóval nem az ilyen fogyatékos.
Hiátusokat pótolni.
Nem arra, hanem alapvetően objektivizálni a kábítószer ellenőrzést, a határokon, reptereken robbanószer ellenőrzést, tehát azt a néhány molekulát, ami kiszabadul, ami miatt a kutyák is megérzik, ugye ezeket a dolgokat, azokat megpróbálni objektív eszközökkel megfogni. Na most ez nem megy olyan könnyen, az érzékenységnél persze nem tartunk ott, de azért eljutottunk egy olyan pontra, különbséget tudunk tenni különböző oldószerek, megismeri, hogy ez aceton, ez benzin, ez nem tudom micsoda. Sőt, az egyik barátom, Beleznai Ferencnek jutott eszébe, hogy nézzük meg, hogy a borokat meg tudja elkülönböztetni, és észrevesz különbségeket a magyar borok között. Úgyhogy még az is benne van a játékban, hogy ajánlunk 2-3 gyufás doboznyi kis eszközt a magyar borászoknak. Persze nem gondolok arra, hogy az érzékszervi vizsgálatot fölöslegessé teszi, de azért bizonyos objektivizálását teheti.
Beszélgetésünk második részében jóformán csak a fizikáról esett szó, hogy mi mindent csinált, tanítványai, ön még amikor tanítvány volt. De közben a zenét sem hagyta el, sőt, verssel, irodalommal is foglalkozott.
A verselés az nem tudom, hogy mikor és miért jött rám, de azért van egy-két használható versem. Egyébként Keresztúri Dezső nézte meg még egész fiatal koromban először a verseimet, és ő ki is akarta adatni. De aztán valahogy az elmaradt. Addig egészen büszke voltam a verselésemre, amíg nem ismertem meg Szabó Éva verseit. De azért talán van egy-kettő, amit el lehet mondani. Mondjuk, amire viszonylag büszke vagyok, az az a vers, amit biológiai versként el lehetne adni. Szóval, hogyha lenne egy olyan pályázat, hogy természettudományos verselés, akkor ezt talán el lehetne mondani. A lányom születése előtt, tehát amik a feleségem terhessége idején írtam ezt a verset, megpróbálom elmondani. Látlak a Kambrium tengerében úszni. Te voltál az első látó vakseregben. A többit eltaposták, eltapostad. Te a Júra ura. Ott feslett szárnyad, és te szálltál ott is a legmagasabbra, mert hozzád zarándokoltak a századok, mert okos voltál. Anyád vére árán hónapokba gyűrted az évmilliókat, és te lettél ezzel a folytonosság, az új lehetőség, a semmiből minden. Lásd, téged érlelt minden elődünk. Lépj hát elénk, és tűnj majd előlünk a végtelenbe.
És a zene? Ma is foglalkozik még vele?
Zenével tulajdonképpen gondjaim vannak. Az egyik versembe írtam olyat, hogy elírták előlem mind a hangokat. Ma már nem vagyok profi a zeneben. Rendbe kéne tenni egy csomó kottámat, aztán az lehet, hogy visszahozná az időmet. Az azonban a tény és a gondom, hogy annyi minden feladatot vállaltam, félszakmai, meg közösségi, meg az akadémián, hogy az a fajta elvonultság, ami nélkül a régi zenéimet nem igen tudnám rendbe tenni, azt valahol elég nehéz biztosítanom. Nem tudom, hogy lesz-e energiám, időm, hiszen ugye most már a 74. évemben vagyok. Elkezdtem néhány epizódját az életemnek leírni, ez is működik, de nagyon szigorú módon csak akkor merek ezzel valaha előállni, hogyha irodalmi értelemben is érdekesnek tartom. Tehát az, hogy az ember leírja, hogy mi történt vele, ezren millióan vagyunk ebben a Közép-Kelet-Európában, akinek mindenféle érdekesség volt. Hát meglátjuk. Jelen pillanatban azonban még az intézetem vár tőlem szakmai dolgokat.
Elhangzott a Barátságos bölcsességek, a Gordiusz műhely műsorában Gyulai József professzor mesélt életéről, munkájáról. A szerkesztő munkatársa Tóth Erzsébet volt, a műsort Hály András készítette.